Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Súlyos elmezavarban szenved a férfi, aki felmászott a Szent Péter Bazilika főoltárára, és megrongálta a gyertyatartókat, közölte a szentszéki szóvivő. A közösségi oldalon péntek este terjedtek el a bazilikában tartózkodóktól rögzített felvételek. Egy férfi hátizsákkal a vállán felmászott a főoltárra, letépte az oltárt borító fehér terítőt, majd a földre döntötte az oltáron sorakozó 6 gyertyatartót. A bazilika biztonságát felügyelő őrök azonnal intézkedtek, és a férfit a földre teperték. A Vatikán által közölt információk szerint az elkövető román állampolgárságú. Súlyos elmezavarban szenvedő személyről van szó, akit a vatikáni hatóságok kiadtak az olasz szerveknek, hangoztatta Matteo Bruni szentszéki szóvivő. Az 1800-as évekből származó gyertyatartók helyreállítási költségét 30 000 euróra becsülte. Mi patrióták írjuk a jövőt Amerikában, Hollandiában, Olaszországban, Ausztriában és Magyarországon. felkészült Csehország, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Madridban a Patrióták Európáért pártcsalád csúcs találkozóján. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a világot a Trump tornádó néhány hét alatt megváltoztatta. Egy korszak véget ért, tegnap mi voltunk az eretnekek, ma mi vagyunk a mainstream, hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette, tegnap azt mondták, mi vagyunk a múlt, ma mindenki látja, hogy mi vagyunk a jövő. Sokan vagyunk, nagyok vagyunk és erősek vagyunk, emelte ki Orbán Viktor, majd megjegyezte. Ahogy Puskás Ferenc mondta, a csapat most nagyon együtt van. Érkezik az emelt minimálbér és a szakmunkás minimálbér. Ez közvetlenül nagyjából 1 millió munkavállalót érint, és közvetve pedig legalább még ennyit, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a kormány közösségi oldalán megjelent videóban. Palócz André magyarázata szerint a minimálbér emelés ugyanis más munkavállalók bérére és tolóhatással van. A szóvivő emlékeztetett, tavaly 3 éves bérmegállapodás született, így összesen 40%-kal emelkedik a minimálbér. Az idei 9%-os emelést jövőre 13, az azt követő évben pedig 14%-os emelés követi. Palócz André jelezte, 2010 óta a minimálbér közel a négyszeresére 73.500 forintról 290.800 forintra emelkedett. A garantált bérminimum pedig több mint 3,5-szeresére nőtt. A teljes keretösszeg 3/4-ére érkezett már be igény a vállalati e-autó programban, közölte az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. Azt írták, a 30 milliárd forintos forrásmennyiség közel negyedét már ki is fizették a nyertes pályázóknak. A minisztérium emlékeztetett, a kormány járművenként 2,8 és 4 millió forint között ad támogatást a céges autóflották zöldítéséhez, klímabarát személygépkocsik, kis teherautók és kisbuszok megvásárlásához. A családokban van az ország és a nemzet jövője. Nekik köszönhetően újul meg az élet mindenhol, ahol magyar emberek élnek, mondta az országgyűlés elnöke az Országházban a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének 11. családi napján. Kövér László, aki a rendezvény fővédnöke is úgy fogalmazott, a családoknak köszönhetően léphet színre egy új nemzedék, amely egyszer majd ezt az országot és nemzetet, annak gazdaságát, kultúráját és teljes örökségét a vállain hordozza, gyarapítja és tovább hagyományozza az ő utódaikra. Közös cél, hogy erősödjön a magyar képviselet szerte a világban, és fontos, hogy ebből a fiatalok is kivegyék a részüket, mondta Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Budapesten. Az államtitkár a Magyar Ifjúsági Konferencia alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi közgyűlésen úgy fogalmazott. Nem változott a cél, amit akkor kitűztek, a nemzetben gondolkodást, a magyar nemzet megmaradását, erősítését, gyarapodását és a fiatalokkal való gondolkodást zászlóként kitűző szervezetre van szükség, szükség lesz a jövőben is. Végül az időjárásról. Vasárnap fátyol felhős napos idő várható, azonban a Dunántúl egyes részein változatlanul vastagabb lehet a felhőzet. Csapadék nem lesz. A délkeleti-keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 4 és 9 fok között alakul. Híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kipling Kim című írásának 28. befejező részét Kulka János olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Hagyják, Kipling! Kim az ördöngős.
Rendkívül elégedett vagyok. Ennél jobb munkát nem is végezhetett volna Mr. O'Hara. Hoho, ön aztán egy egész sereg trükköt eltanult már. A száhibok azt mondták, 8 hónapnyi munkájuk veszett kárba. Teringett itt, hogy megvertek. Nézze, itt van Hilász levele.
kiáltott fel, és felolvasott néhány sort a szövegből, amelyet perzsa nyelven az udvar hivatalos nyelvén írtak.
A rádzsa uruk nyaka körül most aztán szorul a hurok. Kénytelen lesz elmagyarázni, miért is írt szerelmes levelet a cárnak. Nicsak milyen ügyes kis térképek. Ráadásul egy-két helyi főminiszter is belekeveredett a levelezésbe. Istenemre, uram! A brit kormány minden bizonnyal lecseréli a trónörököst Hilász és Bunár országában, és a saját embereit ülteti a helyükbe. Ez a legaljasabb árulás. Érti, ugye?
Nálad vannak a papírok? Kérdezte Kim. Egyelőre semmi más nem érdekelte.
Persze, megszabadítom tőlük, erre mérget vehet.
Az egész zsákmányt elrejtette a ruhájába, ahogy arra csak az ázsiaiak képesek.
Elküldöm őket a feletteseimnek. Az idős hölgy azt hiszi, elmozdíthatatlan kövületként telepettem a házára, pedig már itt sem vagyok. Haladéktalanul indulnom kell. Mr. Lurgan rendkívül büszke lesz önre. Ön mostantól hivatalosan is alkalmazottam, és a nevét is így említem meg szóbeli jelentésemben. Sajnálatos, hogy nem szabad írásban tennünk jelentést. Mi, bengáliak, kiemelkedő tehetséggel bírunk az írás exakt tudományának terén.
Visszaadta a kulcsot Kimnek, és megmutatta az üres ládát. Helyes. Jól van. Nagyon kimerült voltam, a szentember is megbetegedett, és beleesett abba.
Ó, bizony. Én mondom, nagyon jó barátságot kötöttünk egymással. Amikor megérkeztem a házba, eleinte különösen viselkedett. Azt hittem azért, mert nála vannak a papírok. Vele tartottam, amikor elvonult meditálni, és fontos néprajzi kérdéseket is megvitattam vele. Manapság igen jelentéktelen személyiség vagyok itten az ő varázsigéi mellett. Az ördögbe is arra. Tudta ön, hogy a lámát rohamok kínozzák? Én mondom, kataleptikus, máskor epileptikus tüneteket látok. Halál közeli állapotban leltem rá egy fa alatt. Aztán hirtelen fölugrott, és belesétált abba a patakba. Ha nem vagyok, ott bele is fullad. Szerencsére sikerült kihúznom.
És én nem voltam ott, hogy ügyeljek rá, szólt Kim. Kis hián meghalt.
Igen, lehet, hogy meghalt volna, de azóta megszáradt, és azt állítja, hogy teljes átváltozáson ment keresztül.
A bábú ravaszul megkoppintotta a homlokát.
Amennyire tudtam, föl is jegyeztem a szavait a királyi társaság számára. Sietnie kell, Mr. O'Hara, és a lehető legfeltűnésmentesebben mi hamarabb jöjjön Szimlába. Én addig is mindent elmesélek Lurgan száhibnak. Pompás kaland volt. A száhibok öltözetét igencsak megviselte, és a szakadt európaiakat, a Nahani rádzsa, dezertáló angol katonáknak nézte.
Ó, az oroszokat? Mennyi ideig voltál velük?
Az egyikük francia volt. Hosszú napokba tellett, míg eljutottunk Szimlába. Most aztán valamennyi hegylakó azt hiszi, hogy az oroszok mind koldusok, Istenemre. És micsoda meséket adtam elő azoknak az egyszerű embereknek a hegyekben. Majd mindent elmesélek önnek Lurgan száhibnál. Ho-ho! Majd csapunk egy jó mulatós estét az öregnél. Ezután mindkettőnk kalapjára jut majd toll, az biztos. A történet legjava, hogy még egy dicsérő bizonyítványt is kaptam tőlük. Látnia kellett volna őket az Alliance Banknál, amikor igazolták magukat. Istennek hála, hogy ilyen ügyesen megszerezte valamennyi papírjukat. Úgy látom, most nem nagyon van tréfás kedvében, de majd nevetünk egy nagyot, ha fölépült. Most egyenesen a vasútállomásra megyek, és irány Szimla. Ön a legnagyobb elismerésben fog részesülni a teljesítményéért. Mikor indul? Mindjárt büszkék vagyunk önre, bár rettenetesen izgultunk is el. Főleg Mahbub Ali.
Ó, Mahbub Ali. És ő merre van?
Éppen a környéken kereskedik a lovaival.
Itt? Hogy? Beszél lassabban, még mindig zúg a feje. A bábú szégyenlősen leszekte a fejét.
Hát, tudja, én egy rendkívül gyáva ember vagyok, és nem szeretem, ha túl nagy felelősség hárul rám. Ön betegeskedett, nekem pedig fogalmam sem volt, hol az ördögben lehetnek a papírok, és egyáltalán mennyi van belőlük. Ezért, amikor megérkeztem ide, fölvettem a kapcsolatot Mahbubbal, aki éppen Merutban volt, és fölvázoltam neki a dolgok állását. Ide utazott az embereivel, összebarátkozott a lámával, aztán ostobának nevezett engem, és rendkívül goromba volt. De miért? Miért? Épp ezt kérdeztem tőle én is. Előtte csupán annyit mondtam neki, hogyha netán valaki eltalálná lopni a papírokat, szeretném, ha néhány erős és bátor ember a közelben lenne, hogy visszalopja őket. Tudja, életbe vágóan fontosak ezek az iratok, és nem tudtuk, hol vannak, Mr. O'Hara. Azt akartad, hogy Mahbub Ali betörjön a Száhiba házába? Te megőrültél, Babu! Támadt rá Kim megbotránkozva. Mahbub is dühös volt. Azt mondta, egy idős hölgy, az csupán egy idős hölgy, és nem ereszkedik ilyen aljas tettek szintjére. Azt mondta, mostantól korlátozzam a tevékenységemet néprajzi kutatásokra, de miután megkereste a lámát, és jól összebarátkozott vele, megnyugodott. Most pedig, Isten önnel, Mr. O'Hara. Még elérem a 425-öst, ha sietek. Isten önnel, drága cimborám. És a legközelebb elkapja az indulat. Arra kérem, ne használjon muzulmán kifejezéseket tibeti öltözetben. Kétszer is megrázta Kim kezét. Ízig-vérig Babu volt, és kinyitotta az ajtót. Diadalmas arc kifejezését levetette, és ismét visszaváltozott alázatos dakkái kuruzslóvá. Kirabolta őket. Gondolta Kim, egészen megfeledkezve róla, hogy maga is kivette a részét a játszmából. Átverte őket. Úgy hazudott nekik, ahogy arra csak egy bengáli képes. Ők meg dicsérő bizonyítványt adtak neki. Kigúnyolta őket az élete kockáztatásával is. Én semmi áron nem mentem volna utánuk, miután eldördültek a puskák. És aztán még azt állítja, hogy gyáva ember. Vissza kell térnem a világba. Az első lépéseknél a lába úgy ingadozott akár egy nátszál, a ragyogó napfény pedig egészen elkábította. Legugolt a fehér fal mellé, a feje csak úgy zúgott a hosszú utazás emlékeitől, a szívét pedig a láma iránt érzett aggodalom nyomta. Megpróbált a lámára gondolni, eltűnődni rajta, miért is gyalogolt bele abba a patakba, de a hatalmas világ, amely az udvar kerítésén túlról hívogatta, minden gondolatát elűzte. Aztán a fákra, a vége láthatatlan mezőre, és a gabonaföldek között álló nádfedelű kunyhókra nézett. Jó fél órán át merett a távolba, de képtelen volt a táj méreteit és arányait érzékelni. Úgy tűnt, bár ezt nem tudta volna szavakba foglalni, mintha a lelke és a környezete között megszűnt volna minden kapcsolat. Pontosan úgy érezte magát, mint egy fogaskerék, amely lekapcsolódott az őt működtető szerkezetről. Lágyszellő legyezte az arcát, papagájuk rikoltoztak a feje fölött, ám a népesház valamennyi zaját elengedte a füle mellett. Kim vagyok. Kim vagyok. De ki az a Kim? Ismételte magában újra és újra. Nem akart sírni, soha életében nem küzdött ellene hevesebben. De amikor egy hirtelen kicsordult, oktalan könnycsepp lepergett az arcán, szinte hallotta, amint a kerék egy nagy csattanással ismét rákapcsolódik a világ tengelyére. Bizonyos dolgok, amelyek azelőtt jelentéktelennek tűntek előtte, újra az őket megillető helyre kerültek. Az utak azért vannak, hogy járjon rajta, a házak azért, hogy lakjon benne, a szekér azért, hogy utazzon rajta, a földek azért, hogy gabonát teremjenek, a férfiak és a nők pedig azért, hogy beszélgessen velük. Minden valódinak tűnt, és úgy érezte, a világ ugyanabból az anyagból való, mint ő, tökéletesen fölfogható, szilárd alapokon nyugvó rend uralkodik benne. Megrázta magát, mint egy kutya, aminek légy szállt az orrára, és kisétált a kapun. Az idős hölgy, akit az őrködő szolgák rögvest értesítettek, így szólt. Hagyjátok, hadd menjen. Megtettem érte minden tőlem telhetőt. Az anyaföld gondoskodik a többiről. Ha a szent ember visszatér, mondjátok el neki.
Egy mérfölddel arrébb ott hagyott ökrös szekér állt egy fügefa mellett a kis domb tetején, ahonnan jó kilátás nyílt a frissen fölszántott földekre. Kim szemhéja egyre inkább elnehezedett, ahogy közeledett felé. Érezte, amint a lábujjai lágyan belesüppednek a poros, termékeny földbe, amely az élet magvát hordja magában. Lehajolt, és végig simította rajta a kezét, majd boldog sóhajjal elnyújtózott a szekér árnyékában. Kim erőtlenül az anyaföld ölébe hajtotta a fejét, az pedig olyan szeretettel vette gondjaiba, akár az idős hölgy. Egész testét elárasztotta jótékony közelsége, amelytől olyan hosszú ideig megfosztotta őt a betegeskedés, s a fiú átadta magát az átható erőnek. A fügefa szerte ágazó gyökerei a föld alatt jól tudták, mi az, amit a fiú keres. Kim órákon át hevert ott az álomnál is mélyebb öntudatlanságban. Este felé, amikor a földúton hatalmas porfelhő gomolygott a legelőről visszatérő tehéncsordák után, Mahbub Ali és a láma elindult, hogy megkeressék Kimet. A szolgáktól megtudták, merre ment, így hamar rá is leltek. Halkan lopakodtak egymás mellett, nehogy fölébresszék.
Allah! Micsoda bolondság így nekivágni a világnak, morogta a lókereskedő. Akár le is lőhették volna. Még szerencsé, hogy nem a határvidéken vagyunk.
Nincs a világon még egy ilyen tanítvány, szólt a láma megismételve, amit már olyan sokszor elmondott. Türelmes, szívélyes, bölcs, tanult, hűséges és nagylelkű. Sosem zúgolódott a ráháruló feladatok miatt, és mindig vidám volt. Nagy lesz az ő jutalma.
Magam is ismerem a fiút.
És olyannak ismered, mint én?
Bizonyos tekintetben igen. Csak még nem találtam olyan varázsszert, amelyel teljesen igazmondóvá változtathattam volna. Az idős hölgyházában biztosan gondos ápolásban részesült.
Annak az asszonynak aranyból van a szíve, mondta a láma komolyan. Úgy tekint rá, akár a fiára.
Úgy látszik, fél India így van vele. Én csak arról szeretnék meggyőződni, hogy a fiúnak nem esett semmi baja. Miképp tudja, ő és én régi barátok vagyunk. Már azelőtt ismertük egymást, hogy elindult önnel az arándok útra.
Ó, az arándok út a kettőnk közti kötelék, mondta a láma, s leült. De már a végére értünk.
Hát, az bizony nem rajtad múlt, hogy nem ért véget hamarabb. Hallottam, mit mondott neked az idős hölgy, amikor fölvittünk téged a hordágyon,
mondta Mahbub nevetve, és végig simított a frissen festett szakállát. Más dolgokon tűnődtem akkor, csak a Dakkai Hakim megzavarta a meditációmat.
Még jó!
Mahbub Ali az illendőség kedvéért az anyanyelvén morgolódott magában, hogy a láma ne értse a szavait.
Máskülönben Isten tagadó és bálványimádó lévén a pokol tikkasztó hőségében eszméltél volna fel a meditációdból.
Na,
de mi a teendőnk most, vörös sipkás?
Fordult aztán ismét a lámához. Ma éjszaka, szólt a láma örömtől reszkető hangon, a tanítványom lemossa magáról minden bűnét, hogy amikor később elhagyja a testét, végleg kiszabaduljon a létforgásból. Kaptam egy jelet. Folytatta a kezét a zsebében lapuló elszakított papír fecnire téve, amelyből biztosan tudom, hogy már nem sok időm van hátra. De a fiú jövőjét biztonságban szeretném tudni azáltal, hogy átruházom rá azokat az érdemeket, amelyekre én tettem szert. Birtokában vagyok ennek a tudásnak. Emlékezz rá, 3 napja elmondtam ezt neked.
Igazad lehet. Ne csak annyira, mint a Tirahi papnak, akinek elcsábítottam a feleségét, mire azt mondta, hogy nyilván szufi varázsló vagyok.
Itt ülök és tétlenül hallgatom ezt a mérhetetlen isten káromlást, morogta a bajsza alatt Mahbub, majd egészen másképpen fordult a lámához.
Persze, persze, hogy emlékszem rá, tényleg említetted nekem is. Tudom, hogy a fiúnak most már semmi sem állhatja az útját az édenkert felé. Mit csinálsz vele? Meggyilkolod, vagy belelököd abba a varázs erejű patakba, amelyből a babú húzott ki téged?
Engem semmiféle patakból nem húztak ki, felelte a láma egyszerűen. Mégis elfelejtetted, hogy mi történt valójában. Én szánt szándékkal merültem meg annak a folyónak a vizébe, hiszen már olyan régen kerestem, Ó, persze, persze, dadogta a lókereskedő, aki egyszerre telt el mély megvetéssel és a roppant vidámsággal. Nem emlékszem egészen pontosan a részletekre, de biztos szándékosan gyalogoltál a patakba. És azt mondani, hogy meg akarom gyilkolni? Nos, ha nem is bűn, de végtelen ostobaság. A tanítványom nélkül sosem találtam volna meg a folyómat. És úgy helyes, hogy velem együtt ő is lemossa magáról a bűneit. Bizony, egy jó fürdése kétségkívül szüksége van. De utána, öreg, utána mi következik? Mi következne még az ég alatti világban ezután? Megvilágosodik. Aztán pedig a nirvánába kerül, ahogy én.
Jól van akkor. Már attól féltem, hogy fölpattam Mohamed lovára, és az égbe ugrat.
Nem. Neki tanítóként kell folytatnia az útját a földön.
Áhá! Most már értem. Ennél jobb utat nem is jelölhetett volna ki a kis csikónak. Kétségkívül tanításra kell adnia a fejét. De éppenséggel a kormány is jó hasznát vehetné, írnokként.
Fölkészítettem a helyes életre. Egy jó cselekedet mindig meghozza a gyümölcsét. Ő pedig a keresésemben segített engem. A létforgás igazságos, ó te, éjszakról jött lókereskedő. Akár tanító lesz, akár írnok, nem számít. Végül elnyeri a szabadulást. A többi mind káprázat csupán.
Nem számít, amikor 6 hónapon belül már Balkhban kell lennem vele. Amiatt a tyúkeszű babú miatt 10 sántalóval és 3 erős férfival idejöttem, hogy erőszakkal elvigyek egy beteg fiút egy vénasszony házából.
Milyen imád mormolsz? Kérdezte a láma a durva pastú szavakat hallván.
Ó, nem érdekes. Most, hogy tudom, milyen szép és biztos jövő vár a fiúra, sokkal nyugodtabb vagyok. Így aztán semmi akadály, hogy a kormány szolgálatába álljon. Vissza kell mennem a lovaimhoz, kell sötétedni. Még ne ébreszt föl! Nem szeretném hallani, amint a mesterének szólít téged.
De hát a tanítványom hogyan szólítana?
Tudom, ő is ezt mondja.
Mahbub lenyelte a mérgét, aztán fölnevetett.
Én nem egészen a te hitedet követem, vörös sipkás. Ha ugyan foglalkozol elféle csekélységekkel.
Az nem érdekes, hogy ki milyen hitet követ, felelte a láma.
Én nem így gondolkodom. De azért ne lepjen meg, hogy derékembernek tartalak, rendkívül derékembernek. Téged, aki bűntelen vagy, mert megmosdottál egy patakban, bár majdnem bele is fulladtál. 4-5 estét töltöttünk együtt, és bár nem vagyok több közönséges lókereskedőnél, mégis észreveszem, ha valódi szent emberrel van dolgom, és azt is látom, hogy a világ kis barátja rögvest a szívébe fogadott téged. Bánj vele jól, és hagyd, hogy visszatérjen a világba, miután őt is megmosdattad abban a patakban. Ha valóban úgy véled, hogy ez megfelelő orvosság egy beteg csikó számára.
Az afgán megrántotta bő bokharai övét, és peckesen lépdelve, elindult az alkonyatban. A láma hosszasan figyelte, amint a széles hát távolodik. Ez a férfi hiány van minden udvariasságnak, és teljesen rabul ejtette a látszat. De jó indulattal beszélt a tanítványomról, aki nem sokára elnyeri a jutalmát. A lehető leghamarabb nekiállok a szertartásnak.
Ébredj! Valamennyi asszony szülötte közt a legszerencsésebb. Ébredj!
Megtaláltam. Kim föleszmélt a mély álomból, és a láma gyönyörködve figyelte, amint álmosan elnyújtózik. Aztán a fiú csettintett az ujjával, hogy elűzze a gonosz szellemeket.
100 évet átaludtam. Hol vagyok?
Jó atyám, régóta vagy itt?
Elindultam, hogy megkeresselek, de
álmosan fölkacagott. Útközben elaludtam.
Most már jól vagyok, menjünk vissza.
Az idős hölgy rendesen gondoskodott rólad? És mi van a fejfájásoddal? Elmúlt. Minden elmúlt, hát nem tudod?
Semmit sem tudok, csak hogy 1000 esztendeje nem láttalak. Mit kéne tudnom?
A láma hallgatott. Csupán az imafüzér gyöngyeinek halk koccanása, és Mahbub Ali messzi távolodó lépteinek hangja szűrődött be az indiai éjszaka lágy és hatalmas csöndjébe, amely körülvette őket. Ide hallgass. Hírt hoztam.
De menjünk közben.
A szikár sárga kéz csendre intette. Kim engedelmesen behúzta a lábát a köpenye alá. Hírt hoztam. A keresés befejeződött, és most megkapjuk érte a jutalmunkat. Amikor a hegyek között voltunk, a te erődön élősködtem, míg nem fiatalságod ága lehajlott és eltörött. Amikor visszajöttünk a hegyekből, aggódtam érted, és sok minden más miatt is, amelyekről nem beszéltem neked. A lelkem hajója irányt vesztett, képtelen voltam belelátni a dolgok okába. Ezért hát az asszony gondjaira bíztalak. Nem ettem, nem ittam. És mégis magam előtt láttam az utat. Ezért kijöttem a házból, és elvonultam egy fa alá. Nem ettem, nem ittam. Két napon és két éjszakán át meditáltam, mindentől elszakítva a gondolataimat, és az előírt módon lélegeztem. A második éjszakán aztán a bölcs lélek kiszabadította magát az oktalan testből, és elszállt. Ezt soha azelőtt nem éltem át, pedig sokszor álltam közel hozzá. Megtörtént a csoda. Csoda, valóban, két nap és két éjszaka élelem nélkül. Hol volt a száhiba? Kérdezte Kim suttogva. Igen. A lelkem felszállt a magasba, és úgy keringett az égen akár egy sas. Látta, hogy nem létezik sem tesúláma, sem más. Ahogy egy esőcsepp hull a tengerbe, úgy olvadtam egybe a hatalmas lélekkel, amely minden fölött áll. Ekkor még magasabbra emelkedtem, és egész Indiát láttam. Ceylon partjaitól a hegyekig, és még messzebb, a Szucsezen kolostor körüli sziklabérceket is, minden tábort és falut láttam, ahol valaha megfordultunk. Egyszerre láttam mindent, mert csupán a lelkemben jelentek meg. Láttam, amint tesúláma oktalan teste a fa alatt fekszik, a Dakkai Hakim pedig mellette térdel és a fülébe kiabál. Azután a lelkem egészen egyedül volt, és már semmit sem láttam, mert én magam voltam minden. Ezer és ezer éven át meditáltam, szenvedélyek és indulatok nélkül. Most már a dolgok okának ismeretében. Aztán egy hang így kiáltott, mi lesz a fiúval, ha meghalsz? Abban a pillanatban szánalommal teltem el irántad, és a lelkem hánykolódni kezdett. Vissza kell térnem a tanítványomhoz, nehogy eltévessze az utat. Erre a lelkem nagy küzdelem árán, elmondhatatlan kínok közt és neki búsulva, elvált a nagy lélektől. Ahogy a hal a víztől, a víz a felhőtől, ahogy a felhő a párás levegőtől, úgy vált el tesúlám a lelke a nagy lélektől. Aztán megszólalt ismét egy hang. A folyó! Ne feledkezz meg a folyóról! És letekintettem a földre, és megint úgy láttam mindent, mint előtte, egy térben, egy időben. Tisztán láttam a nyilvessző folyóját a lábam előtt. Aztán éreztem, hogy egy ördög nehezedik a lelkemre, megkötözi a kezemet, és a derekamra csimpaszkodik. De eltaszítottam magamtól, és tovaszálltam akár egy sas, míg meg nem érkeztem a folyómhoz. Világokat hárítottam el útközben. Te érted. Láttam magam alatt a folyót, a nyilvessző folyóját, és amint leereszkedtem, a hullámai összecsaptak a fejem fölött, és lám, a lelkem visszatért tesúlám a testébe, de minden bűntől megtisztulva. A Dakkai Hakim pedig kiemelte a fejemet a víz alól. Itt van. Itt van a folyó. A Mangóliget mögött. Pontosan itt. Allah! Micsoda szerencse, hogy a Babu a közelben volt. Nagyon vizes lettél? Mit számít az? Emlékszem rá, hogy a Hakim tesúlám a testével volt elfoglalva. Kihúzta a szent vízből, aztán megjelent az északról jött lókereskedő egy hordággyal és néhány férfival. A testet a hordágyra emelték, és elvitték az idős hölgyházába. Mit szólt a száhiba? A gondolataimba merültem, ezért semmit sem hallottam. Így hát befejeződött a keresés. Az érdemeimért jutalmul a nyilvessző folyója éppen a lábunk előtt tört elő a földből. Ahogy mondtam, megtaláltam. Fiam, visszakényszerítettem a lelkemet a szabadulás küszöbéről, hogy te is megtisztulhass minden bűntől, és szabad légy, miként én lettem. A létforgás igazságos. Bizonyos már a szabadulásunk eljövetele. Kövess, lelkem fia. Összekulcsolta a kezét az ölében, és szelíden elmosolyodott. Úgy, ahogy az mosolyog, aki nem csupán magának, de annak is üdvösséget nyert, akit szeretett.
Elhangzott Kipling Kim című írásának 28. befejező része, felolvasta Kulka János. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! 1997 óta minden év február 2-án az egyház azt az 1 millió férfit és nőt ünnepli, akik a világon katolikus szerzetesként élik az életüket. Szent II. János Pál pápa nyilvánította Gyertyaszentörű Boldogasszony ünnepét a szerzetesek világnapjává. A következő percekben 3 szerzetes nővér mesél hivatásáról. Elsőként a Kamiliánus rend egyik tagját, Laura nővért hallják.
Egyre virágzóbb a rend, viszont az is igaz, hogy nem nagyon Európában, tehát inkább más kontinenseken, és igazából a képzés is most eddig Olaszországban volt, és mindig külföldről jöttek hivatások, és ott egy nemzetközi közösség volt, aki így itt Európában így a képzésnek a centruma volt, hogy úgy mondjam. Viszont más országokban, például a Fülöp-szigeteken, Indiában, Afrikában itt eléggé virágzó, és eléggé ott sokkal, hogy úgy mondjam, könnyebb hivatásokat találni, mint itt Európában nálunk. Hát én úgy gondolom, hogy itt Európában nem az, hogy a fiatalok rosszabbak, vagy valami ilyesmi, ez egyáltalán nem ez, hanem tényleg, hogy az életvitelünk egy kicsit más. Hogy már eleve a mostani fiatalok másképpen nőnek fel, mint régebben. Úgy gondolom, hogy a család is úgy eléggé vesztett abból, ami. Például régen mindig a család volt az a hely, ahol először tanult a kisgyerek imádkozni, ott kapott sok szeretetet, sok békét. Már a család volt az első hely, ahol Jóistenről hallott. Egy kisgyerek is úgy növekedett, de most igazából úgy mondom szegény fiatalok, mert tényleg a családi élet ez szerintem az, ami a gyökere az, hogy sokkal kevesebbet kapnak most, és már így a hitéletben is, hogy úgy kell úgy keresgélnünk, és én úgy gondolom, hogy ez lehet, hogy igazából nagyon sok értékes fiatal van, és vannak hivatások, mert a Jóisten most is hívja őket, csak nekünk is most így alkalmazkodni kell ehhez, hogy hogyan segítsük őket, hogy ők is hogyan tudják megtalálni ezt az ő hivatásukat, és hogyan válaszoljanak rá.
És azt hiszem, hogy ilyenkor nem is segíthet más, mint egy személyes példaadás, egy személyes tanúságtétel, amikor az ember saját maga, saját hivatásának az útjáról tud mesélni. Laura nővér életében ez a meghívás, meghivatottság a Jóistentől, ez hogyan, milyen úton történt, és miért éppen ezt a szerzetes közösséget választotta, hiszen olyan sok rend van.
Igazából, ahogy az édesanyám mesélte, hogy én mikor kicsi voltam, akkor mindig mondtam, hogy én nővéreket követem, mert láttam egy-két nővért így szerzetes ruhába, és az tetszett nekem is. Igazából nekem a Ferences rend, ami nagyon tetszett, mert az a Szent Ferenc film nagyon megfogott, mikor már kicsi voltam. Viszont utána teltek az évek, akkor jött a serdülőkor, tinédzserkor, akkor teljesen feladtam ezzel, és egyáltalán nem gondoltam utána már a szerzetes életre, egyáltalán nem. Teljesen más terveim voltak, mint egy teljesen normális, átlagos lány, aki divatosan öltözött, festette magát, és pont én is orvosira készültem, és mindenfélére gondoltam, csak arra nem, hogy szerzetes legyek. Igazából 17 éves voltam, mikor az édesapám meghalt, és a kezeim között egyedül voltam vele, és akkor már kezdtem gondolkodni azon, hogy mi az élet értelme, hogy ennyire halvány, annyira gyönge a mi emberi, földi életünk, és ott kezdtem már ezen gondolkodni, és utána, mikor az orvosi egyetemre nem sikerült bekerülnem, akkor felvételiztem egy ilyen egészségügyi főiskolára, oda jártam egy évre, de éreztem, hogy nem vagyok a helyemen, és éreztem azt is, hogy mindenem megvan, de mégis a szívem olyan üres, és vágytam egy nagy-nagy boldogságra. De azt láttam, hogy ezek a földi dolgok nem elégítik ki a szívem vágyait. És igazából ezzel alatt az egy év alatt, az érettség után eléggé elkezdtem úgy imádkozni. Igazából mondtam, hogy Istennek én nem tudok imádkozni, de nagyon szeretném tudni, hogy mi az, amit nekem szánt, vagy amit szeretne tőlem, vagy hol az én helyem úgy az életben. Ott tanultam Budapesten, oda jártam a Szikla templomba, a Szikla kápolnába, és már ott egy lelki atya is segített nekem, de még akkor sem beszéltem soha a szerzetesi életről. És utána 2001-ben, akkor húsvét előtt elmentem a kamiliánus nővérekhez. Én kértem, hogy hagy legyek ott, csak azért, hogy egy-két napot ott legyek, csak hogy tudjak imádkozni. De még akkor se gondoltam a szerzetes életre, egyáltalán nem. És ott nagy csütörtökön, nagy pénteken a kereszt előtt ott imádkoztam, és kérdeztem Jézust, hogy mi az, mit szeretnél, hogy mi az, amit akarsz. És csak annyit éreztem a szívem, hogy téged. És számomra ez elég volt, hogy teljesen sokkos állapotba kerültem, és mikor hazamentem, akkor az édesanyám kérdezte, hogy mi történt veled? És mondta, hogy mész a nővérekhez? Mondtam, hogy igen. És utána teljesen boldog voltam, amikor ezt kimondtam, hogy igen, én megyek, és utána visszamentem Budapestre, elújságoltam a lelki atyámnak, hogy én megyek nővérnek, nem érdekel többét az iskola, és ő azt mondta már, hogy én már gondoltam. És ezután már ott hagytam az iskolát, és mentem nővének, és éreztem, hogy nekem nincs is szükségem megnézni más rendet, én, hogyha szerzetes leszek, csak kamiliánus.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Tóth Krisztina Teréz nővért, a Szent Ferenc kisnővérei közösség ideiglenes fogadalmas tagját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit!
Miben más ez a közösség? Annyiféle szerzetes rend van, női szerzetes rend. Miben más a Szent Ferenc kisnővérei közösség, mint a többi?
Hát ez egy jó kérdés, meg szerintem nehéz kérdés is. Azt talán nem baj, ha az egyediséget keressük, de egyáltalán nem könnyű ezt megfogalmaznom. Igazából nem is tudom, hogy más pontosan milyen, így a különbséget se könnyű felfedezni. Hát egy fontos szerintem az, hogy nagyon odafigyelünk arra, hogy mifelé vezet minket a Szentlélek. Gondolom, hogy ez más közösségre is ugyanígy igaz. Viszont a mi élethelyzetünkben, ugye mi egy 31 néhány éves közösség vagyunk, és ez az időszak például a több száz éves közösségekhez képest azért még kevésnek mondható. Úgy értem, hogy sokféle változáson megy át a közösségünk, meg hát így azt mondják, hogy egy alapítás legalább 100 évig tart bizonyos szempontból, és hát ezek az első évtizedek, amikor nyilván a ferences hagyomány ott van mögöttünk, ami több évszázados hagyomány, de mégis, hogy mi az, ami a mi közösségünknek a sajátja, talán ezt még részben most is keressük, de nekem nagyon tetszik, ahogy ezt az egyensúlyt próbáljuk így keresni, hogy a régi hagyományokból, Szent Ferenc lelkiségéből merítve a jelenkornak a kihívásaira válaszoljunk. Talán ez az egyik legfontosabb, amit szerintem mi próbálunk így.
Rengeteg kihívása van a jelenkorunknak. Mi az, amire a Szent Ferenc kisnővérei különösen is fókuszálnak és próbálnak választ adni?
Hát a szolgálatainkat tekintve mi nagyon széles az a réteg, ahol jelen vagyunk, tehát igazából ez mögött is van egy tudatosság, hogy a mi közösségünk nem fókuszál egyetlen célcsoportra, hanem hát ezt is egyfajta egyensúlyban keressük, hogy ahol éppen élünk, ott egyrészt mire van szükség, tehát hogy milyen emberek élnek ott, és hogyan tudjuk őket segíteni. Hogy ilyen szempontból mondhatom, hogy befogadó közösség vagyunk, hogy ide mondjuk nem csak tanárok jöhetnek, vagy nem csak egészségügyi dolgozók, hanem akit az Úr ide hív, és azt ismeri fel a közösség is, hogy valóban itt van az illetőnek a helye, akkor jöjjön, nézzük meg, hogy milyen karizmákat kapott ő saját maga, és azok a karizmák hogyan illeszthetők be, tehát hogy így olyan kereslet-kínálat egysége valahogy így megvalósul.
Hivatásgondozásért felelős tag vagy te is, a rendnek a hivatásgondozásért felelős tagja, meg különösen azt többször megemlítetted, hogy odafigyeltek a fiatalokra. Ez is egy kihívás a mai korban. Úgy gondolom, hogyha én azt az aspektust próbálom megvilágítani, hogy egyre később köteleződnek el a mai fiatalok, házasságkötések vállalása is kitolódott a 30-as évek elejére vagy közepére, ha lehet általánosítani, bár nem mindig szerencsés, meg hát nagyon nagy a válásoknak is az aránya, nagyjából házasságkötések kétharmada ma Magyarországon válással végződik. Ferences kisnővérként, egyáltalán hívő emberként, fiatalok között is mozogva, véleményed szerint hol kell elkezdeni házasságra felkészíteni a fiatalokat, meg egyáltalán a hivatásra ráirányítani a figyelmüket?
Hát szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, meg nagyon összetett is, azt gondolom. Valahogy így az fogalmazódik bennem, hogy nem is biztos, hogy ezt így pontszerűen jó meghatározni, hogy mikortól érdemes, mert például a késői elköteleződés oka, azt gondolom, hogy tehát, hogy van valami oka, és talán érdemes oda is visszanyúlni, hogy mi annak az oka, hogy valaki nehezen köteleződik el, vagy nem találja a társát, vagy a hivatását. Ez lehet önismereti, vagy Isten kapcsolati, vagy bármi. Szóval, hogy sok oka lehet, és azt gondolom, hogy érdemes azoknak is utána nyúlni. Ha pedig ezeket az okokat nézzük, akkor meg oda jutunk, hogy ez gyakorlatilag egy folyamat. Tehát, hogy már a kisgyereket is, hogyha nyilván nem csak fizikai, hanem pszichés egészségben is próbáljuk nevelni, és mondjuk mi, ha már akár kisgyerekekkel is találkozunk, vagy egy-egy szolgált kapcsán, akkor az Isten szeretetéről tanúságot teszünk, akkor már az is egy nagyon kicsi lépés afelé, hogy ő tudjon a saját identitásában növekedni, erősödni később, vagy a gimnazistákat, ahogy kérdezted, nyilván ők így pályaválasztás előtt állnak, de hát én azt látom, hogy ez se könnyű, nagyon nem könnyű így a mai fiataloknak. De hát azt megnézni, hogy mi segíti őket. Szóval én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy plusz teher az, hogyha csak ezt így mondjuk, hogy akkor későn köteleződnek el, és akkor valami elvárás, hogy előbb köteleződjenek el, amivel önmagában nem segítjük meg őket, hanem akivel éppen beszélgetek, vagy találkozok, legyen az hittanóra, személyes beszélgetés, hittantábor, vagy bármi keretében, amire neki ott szüksége van a saját maga fejlődésében, és amit ebben én tudok adni, az Isten szeretetét közvetítve, azt megadni neki, és akkor ebből hát remélhetőleg, hogy majd elköteleződés születik.
Hogyan kell elképzelni a hivatás gondozó alkalmakat, hétvégéket? Én nagyon szélsőségesen megjelenik azért bennem egy olyan kép, nyilván nem, csak most vázolok egy ilyet, hogy ott vagytok ti szerzetes nővérként, és akkor vannak ott lányok, fiúk, de a lányokat azért jó lenne egy picit fűzni az irányba, hogy azért bővüljön a közösségetek, és hát minél többen vállalják a szerzetesi hivatást. Ezzel ellentétben hogyan épülnek fel ezek az alkalmak?
Hát valóban azt gondolom, hogy semmiképpen sem járható út, hogyha így próbáljuk becserkészni a lányokat, mert hogyha tovább visszük ezt a gondolathoz, hogy valakit az Isten mondjuk nem is erre az életformára hív, és egyszer csak oda keveredik hozzánk, az nekünk is legalább olyan kellemetlen, mint neki. Szóval az a legfontosabb cél, hogy ahogy korábban is említettem, hogy a saját útját ki megtalálja, és azt mi nem is tudjuk ugye kívülről, hogy kinek mi az útja, hanem mi abban tudjuk megsegíteni a fiatalokat, hogy az Istennel hogyan kerüljenek olyan kapcsolatba, ahol ez kitisztázódik bennük. Tehát, hogy ez nyilván önismereti munkával is, meg hát nyilván azért azzal, hogy például a saját életünkről tudunk konkrétan mesélni, ha kérdéseik vannak, válaszolni, mert hát azért nyilván úgy tudjuk megmutatni azt, hogy milyen ez az életforma, de hogy benne erre rezonál-e valami, vagy nem, vagy az Isten például, ahogy ott van köztünk velünk, akkor mi szólal meg az ő szívébe, hogy igen, ide hívlak, vagy azt mondja, hogy ez nagyon szép, de nekem más az utam, az teljesen oké. Tehát, hogy ezeket a válaszokat viszont csak ők tudják megtalálni, és ezért én nagyon óckodom attól, hogy hát, hogyha akár ilyesmi kérdéssel jön hozzám, akkor én úgy válaszoljak neki, mintha én tudnám, hogy mi az ő hivatása, mert azt hiszem, hogy az biztos, hogy én nem tudhatom.
Örülök, megelőzted a kérdésem, mert elsőként az Istennel való kapcsolatot említetted, hogy arra helyezitek a hangsúlyt, de emellett nyilván az alap, az az önismeret, hogy tudjon arra a kérdésre válaszolni, hogy ki ő valójában, ki vagyok én, és mi a célom, mit szeretnék az életben.
Igen, és ez a ki vagyok én, azt gondolom, hogy olyan szépen egybe tud csengni a pszichológia alapja és a hitből merített élet, hogy hát ki vagyok én, az Isten gyermeke, és nyilván vannak földi szüleim, akiket megnézhetem, hogy milyen személyiséggel rendelkeznek, vagy mit hozok a családból, de hogy mintha mindezt megelőzni az, hogy engem az Isten akart, hogy ő teremtett, hogy ezt számtalan bibliai idézettel alá lehet támasztani, hogy tesződtél engem anyám méhében, és a többi, hogy az Isten végtelenül szeret, és pont engem akart, pont ilyennek, amilyen vagyok, és hogy pont abban a családban, mert valamiért ott akart látni, és hogy ez azt hiszem tud egy, már eleve egy olyan önbizalmat adni. Az egyik nővértársunk nagyon előszeretettel hangoztatja, hogy hát mi királyfiak és királylányok vagyunk, mert ha a mennyei atya az Isten a király, és mi az ő gyermekei vagyunk, hát akkor mi királylányok vagyunk, és ennek szerintem van valami nagyon fontos igazsága, és nagyon nagy mélysége. És hogyha reggel fölkelek, és tudok így belenézni a tükörbe, akkor azt gondolom, hogy hát úgy, mintha kiegyenesedne lassanként az előttem levő út, hogy hát akkor ez az Isten, aki így szeret engem, és nem véletlenül lettem, hanem ő valamiért megalkotott, akkor terve van velem, és akkor már szinte így kéz a kézben tudjuk vele keresni az útunkat, vagy a következő lépést.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Antal Alexa Krisztina nővért, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség Miskolci házának házfőnökét, aki hivatásgondozásért is felelőse a közösségnek.
Jelenleg itt az Egri Főegyházmegye területén élünk három házban. Miskolcon van egy rendházunk, ez a központi házunk. Miskolctól nem messze Bükszentkereszten és Arlóban működik még rendházunk. Ezen a három helyen élünk és szolgálunk. Mit jelent házfőnöknek lenni, azt most én is meg fogom tanulni vagy tapasztalni, mert augusztus 1-ével lett vagy érvényes a kinevezésem, és előtte még nem voltam házfőnök. Ez az én fejemben mindenképp egy nagyon személyes odafigyelést igényel a ház lakóira, nővéreire. Ők hogy vannak az életükben, a szolgálatukban, a rendház életének a szervezését, működtetését jelenti tulajdonképpen minden, a karbantartási munkáktól elkezdve a lelki életig, tehát hogy elég sok mindent magába foglal. De hogy milyen szolgálatokat látunk el, vagy mikkel foglalkozunk, Miskolcon jelen vagyunk idősek otthonában, hospice-ban, van egy nővérünk, aki kórházi lelki gondozással foglalkozik, bár ő Bükszentkeresztről jár le, de szolgálati helye Miskolcon van. Hitoktatással, vagy ének tanítással is foglalkozott elmúlt évben egy nővérünk. A Miskolcon imádságházát működtetünk, dicsőítő alkalmakat tartunk, szervezünk. Ez leginkább Miskolc. Bükszentkereszten van egy lelki gyakorlatos házunk, ami a szolgálat egy jelentős részét kiteszi. Lelki gyakorlatokat szervezünk. A falupasztorációval, idős gondozással, látogatással, szentségi felkészítőkkel foglalkozunk. Kántori szolgálatot is ellátunk. Arlóban működik egy cigánypasztorációs alapítvány, az Elfogadlak Alapítvány, amiben a nővéreink dolgoznak és próbálják segíteni az Arlóban és környékén élőket. Ott is jelen van a falupasztoráció, beteg gondozás, látogatás. Úgyhogy alapvetően sokszínű vagy széles az a skála vagy paletta, amin mozgunk.
De szerzetes nővérként hogyan tudsz segíteni a fiataloknak abban, hogy megtalálják az útjukat, és tényleg az örök életre elköteleződjenek?
Hát szerintem a mai világ egyik legnagyobb sebe vagy hiányossága, ahogy tetszik, a személyességnek a hiánya, a személyes jelenlét hiánya. És azt gondolom, hogy szerzetes nővérként ez egy nagyon jó lehetőség, vagy nagyon jó eszköz kezünkben, vagy a kezemben, hogy fizikailag mellette lehetek valakinek, akinek gondja van, vagy keresésben van, és személyesen megoszthatja azt, ami benne van. És sokszor nekem nem nagyon kell, sőt nem is szeretek okosságokat mondani, mert honnan tudja mi, hogy mire hívja őt az Úr, vagy nem is akarom megmondani, de tényleg azt tapasztalom, hogy a személyes beszélgetésekben, ha valaki őszintén föltárja azt, ami benne van, a beszélgetések során, vagy kapcsán, benne fog kirajzolódni, vagy benne fog megszületni a válasz. És hogy ehhez nekem csak annyit kell hozzátenni, hogy biztosítom a teret, az időt, és tényleg ott vagyok a szívemmel, az értelmemmel, az érzelmeimmel, az egész figyelmemmel, és hogy ebben a térben tud valami megszületni, ami az ő életére hatással van, vagy amin keresztül rá lehet arra, hogy mire hívja őt az Isten.
Meghirdetett formában működik ilyen hivatástisztázó hétvégék, vagy lelki gyakorlatok, vagy akár meg lehet titeket keresni, és azt lehet mondani, hogy útkeresésben vagyok, segítsetek.
Igen, bármikor meg lehet minket keresni, van honlapunk, de Facebookon is jelen vagyunk, meg Instán is, meg alapvetően több platformon jelen vagyunk, és ott a hivatás gondozás fülnél az én elérhetőségem is ott van, meg Teréz nővér a segítőm ebben a szolgálatban, hogy hozzánk ott találnak elérhetőségeket, de alapvetően bármelyikünket meg lehet keresni. És vannak rendszeres alkalmaink, ilyen nyár elején szoktunk egy hivatástisztázó hétvégét szervezni Bükszentkereszten a lelki gyakorlatos házunkba, ahová várjuk az útkereső fiatalokat, és ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy nem csak lányokat várunk, hanem fiúkat is, mert hogy tényleg abban próbálunk segíteni, hogy rátaláljanak a saját személyes küldetésükre. És a nyári hivatástisztázó alkalmon kívül szeptemberben szoktunk hirdetni nyílt napot, ami viszont kifejezetten csak lányoknak van, hogy eljöhetnek hozzánk a Miskolci rendházba, picit bepillantást nyerhetnek az életünkbe, és akkor ott egy napot így szorosabban tölthetnek velünk együtt. És akkor ezekből az érdeklődő lányokból, fiatalokból, meg általában alakul, vagy már alakult is egy kis csoport, akikkel meg havonta találkozunk, leginkább online formában, hogy ez itt tényleg élő legyen, és megvalósítható legyen. Aztán persze keressük az alkalmakat, hogy mi az a hely, vagy helyszín, amikor meg személyesen is tudunk velük találkozni, mert tényleg az ország minden területéről vannak, vagy érdeklődnek.
Kedves hallgatóink! A szerzetesek világnapjához kapcsolódva Laura Komiliánus nővérrel, Tóth Krisztina Teréz, valamint Antal Alexa Krisztina nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjaival Pap Ildikó beszélgetett.
Hallgatóink,